Üdvözlöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán, és köszöntöm az Aréna stúdiójában Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
A témánk pedig a múlt heti müncheni biztonságpolitikai konferencia. Érdekes motója volt a rendezvénynek: Post True, Post West, Post Order, tehát az igazság, a nyugat és a rend utáni világ. Túl vagyunk ezeken már, vagy el kell kerülni ezt és megóvni ezeket az értékeket? Miről, mit jelent ez a motto?
Hát ezt Ischinger nagykövet választotta, aki ennek a konferenciának nem a szülőatya, de már 8 éve csinálja. Egyébként 53. konferenciáról volt most jelenleg szó, és nyugodtan azt mondhatjuk, hogy a világ legfontosabb biztonságpolitikai konferenciája. Nem csak azért, mert a év elején van, hanem több egyetem mondta azt, hogy ezen a szinten áll, és tulajdonképpen Európában nagyobb nincs is. Talán a Globstekre lehet mondani, amit Pozsonyban rendeznek, hogy megközelíti, de azért ettől messze van. Nagyon sokan voltak ott, kb. 500 fő, és mindig azokat a kérdéseket vitatják meg, amelyek aktuálisak, széles érdeklődésre tartanak számot, és elsősorban külpolitikai, katonapolitikai, biztonságpolitikai, de gazdasági témák is, illetve az adott kornak a kihívása kerülnek napirendre.
És adott esetben ez a motto, ez jelképezheti az adott kor kihívását, mert eléggé borúsnak tűnik.
Ez a motto egyáltalán nem tűnik vidámnak, így van, mert tulajdonképpen azt mondják, hogy vége van annak a korszaknak, ami eddig volt. Új gondolatok kezdenek kialakulni az Egyesült Államokban, amelyet még valójában nem fogalmaztak meg, és a szövetségesek nem pontosan tudják, hogy most merre kell lecsatlakozni, mi várható, mit akar az Amerikai Egyesült Államok adminisztrációja. Tulajdonképpen most már azért a konferenció óta is eltelt egy hét, és még mindig bizonytalanságban vagyunk. Lehetett érezni, én végignéztem a konferenciáról szóló közvetítéseket, és lehetett érezni, hogy van egy bizonytalanság, van egy félelemérzet az ott lévő különböző szintű, rendű, rangú emberekben.
Amerikával kapcsolatban?
Amerikával kapcsolatban, ez volt a fő, és a végére sem éreztem én legalábbis azt, hogy olyan nagy lett volna a megnyugvás.
Ugye a Trump adminisztráció itt mutatkozott be először nemzetközi porondon, tehát ezt még várakozás is.
Részben mondhatjuk azt, hogy igen, csak ne felejtsük azt el, hogy az előző héten, tehát most már két hete került sor a G20-asoknak a találkozójára, ahol azért már egy-két kérdést megbeszéltek, és szintén a konferencia előtt volt a NATO védelmi miniszterének az éves konferenciája, ahol már ott volt az amerikai védelmi miniszter, tehát ő körülbelül elmondta azt, hogy mik az elvárások. De én úgy éreztem, és azóta sem nyugtatott meg ez a helyzet, hogy itt nem komoly véleménycseréről volt szó, hanem az Egyesült Államok vezetés, aki ott volt, ugye az elnök helyettes volt ott, a védelmi miniszter volt ott, a belügyi miniszter volt ott, és tulajdonképpen nyilatkozatok tettek. De próbálták magyarázni a bizonyítványt, bizonyos mértékben próbálták megnyugtatni az elsősorban az európai szövetségeseket, de nem láttam azt, hogy mondták volna, hogy hol van az előre, mi az irány. Tehát én ebből azt vettem ki, hogy az Egyesült Államok külpolitikája még gyakorlatilag nincs kidolgozva. Aztán ehhez még hozzájárul az, hogy most akkor melyik rendszer lesz, itt amit a mottóban mondtak, ugye post-west világ jön, és az mit jelent? Hát szóval amikor azzal kezdte az Egyesült Államok elnöke még a kampány alatt, és sajnos utána is elsütött egyszer-kétszer, hogy a NATO-ra például azt mondta, hogy elavult, aztán azt mondta, hogy hogyan kell kezelni például a menekült kérdést, ezt mondjuk kevésbé volt, és kevésbé izgatta az embereket, de a gazdasági kérdésük azok viszont igen. Tehát milyen lesz a megkötött, már korábban megkötött nemzetközi egyezményeknek a sorozata? Kell-e újat kötni, vagy föl fogja mondani? Hát ez azért nagyon érzékenyen érinti a szövetségeseket, és lehetett látni a kínaiokon például az aggodalmat, Japánon is az aggodalmat. Tehát nem jött ki az, hogy olyan világosan látnák a jövőt az ott lévő szövetségesek.
Tanár úr már említette az egyik főszervezőt, Wolfgang Ischingert, ő mondta még a konferenciát megelőzően, hogy a kelet-nyugati konfliktus vége óta egyetlen pillanatot sem tudunk felidézni, amikor olyan sok dolog kérdőjeleződött volna meg, mint most. Ez is összefügg Amerikával?
Ezzel a kérdéssel teljes mértékben egyet lehet érteni. Igen, összefügg Amerikával. Tetszik vagy nem tetszik, Amerika a világ vezető hatalma, és nagyon figyel mindenki arra, hogy milyen politikát fog folytatni. Na, hogy ez a politika nem konzekvens, és mást csinálnak, mint amit mondanak, vagy egyik héten ezt mondják, a másik héten pedig azt mondják, hát nyilván a szövetségesekben megrendülő bizalom, és megkérdezik, hogy akkor most tulajdonképpen mit teszik akarni. Ugye elmondták azt, hogy Izraelbe például a nagykövetséget elköltöztetik Tel Avivból Jeruzsálembe. Ezt minden elnök elmondta. Aztán utána később azt mondták, hogy tehát ez szóba se kerülhet.
Pont John McCain, arizonai republikánus szenátor mondta azt, hogy Trump nyilatkozataival összefüggésben, hogy az elnök gyakran ellentmond mond saját állításainak, és emiatt néhányan megtanulnak inkább arra figyelni, hogy arra kell figyelni, hogy amit tesz, és nem arra, amit mond. Mit tesz Trump? Tehát más a tette, mások a tettei, mint amiket mond?
Igen, sajnos amiket beígért még a választási kampányba, ahhoz képest, hát csinált egy-két olyan dolgot, amit már megváltoztatott, gondolom megmondták neki, hogy a világ nem úgy működik, ahogy tetszik gondolni, tehát ott azért bátor kijelentéseket tett, és van egy dolog, amit azért figyelembe kell venni, a politikusok nem mindig mondhatják azt ki, ami a valódi érzésük. Hát ez a politikában szép, ez a politikában játék, a szavakkal, és
ez tulajdonképpen... Trump esetében is így van, mert mindig, ami a szívén, az a
Trumpnál úgy néz ki, hogy ami a szívén, ez a száján van, de azonnal a száján van, és nem gondolja meg azt, hogy mit mond. Tehát amikor azt mondja a saját hírszerző szolgálataira, hogy én nem bízok meg benne, hát ez egy kicsit furcsa volt.
És lennek ezen... komoly geopolitikai vagy nemzetközi következményei
ennek,
is?
Ennek lesznek belpolitikai következményei elsősorban. Geopolitikait nem látom, de az viszont szintén nem megnyugtató, hogy a szomszédos országokkal a viszony azért kezd megromolni, elsősorban Mexikóra gondolok, a falra gondolok, vagy a kerítésre gondolok, amit ott csinálni akar, illetve a vendégmunkásokkal való bánásmód. Tehát azt is úgy rendelt el, hogy egyik percről a másikra. Azt mondta, hét ország, az terrorista, nem jöhet senki. Igen, ám, és akkor mi történik, ha mondjuk azt mondják Irakba, hogy ott van most 5800 amerikai katona, nem jöhetnek vissza Irakba. Mert hát ez általában egy kölcsönös játék szokott lenni, és hát ebben nagyon kellemetlen következmények voltak tudni. Felmerült egy olyan probléma, és ezt az ENSZ főtitkára is hangsúlyozta, hogy kicsit furcsának tartja, hogy az ENSZ diplomatákat nem engedik be. Mert hogy amikor mentek vissza Amerikába, azt mondták, hogy önök nem kívánatosak az Egyesült Államokba. Egyébként, diplomata útlevéllel.
Egyébként milyen belpolitikai következményekre gondol?
Hát itt elsősorban délen azokra az emberekre, akik nagyon sokan dolgoznak Mexikóból, tudja, amerikai dél részén több államban többen beszélnek
Florida,
spanyol nyelven.
Florida,
Kalifornia. Többen beszélnek spanyolul, mint angolul, és hát ugye nagyon sok muzulmán is él, és nem mind terrorista. Tehát emiatt azért belpolitikai problémák lehetnek, aztán nehogy érteni majd az Egyesült Államok is oda jusson, mint ahol most tart Franciaország, ahol igen komoly tüntetések vannak, ez is összefügg a kormány politikájával.
Sőt, most az elmúlt napokban itt is volt egy autós merénylet, bár ott azt mondták, hogy pusztán részeg volt a sofőr, hogy belehajtott az emberekbe, tehát egy tömegbe szintén az Egyesült Államokba. De térjünk vissza a múlt heti müncheni csúcsra. James Mattis, amerikai védelmi miniszter szerint a legnagyobb veszélyt a szövetség, mármint a NATO déli határvidékén, a földközi tengertől Törökország határáig húzódó térségben terjedő terrorizmus jelenti. Ezzel a fenyegetéssel szemben az eddiginél közvetlenebbül kell felvenni a harcot, és folyamatosan fejleszteni kell a NATO-t, egyformán összpontosítva a védelemre és az elriasztásra, a szövetség stratégia két fő összetevőjére. No, ebben az idézetben több dolog is elhangzott, nekem az elriasztás ütötte meg a fülemet. Ez mit jelent?
Az elriasztás az ő értelmezésükben azt jelenti, és itt nem szabad elfelejteni, hogy az amerikai adminisztráció vezetése jelenleg főleg volt katonákból tevődik össze, nyugállomány katonák, akik ott elég sok tanácsot adnak, és azon kívül, hogy tanácsot adnak, ők megfordultak háborúkba. Tehát voltak Irakba, voltak Afganisztánban, és az elrettentés bizony azt jelenti, hogy kemény fellépést kell megvalósítani a terrorszervezetekkel szembe, és például, és ezt mondta ugye az elnök is, hogy elsődleges cél az iszlám államnak a megsemmisítése. Hát én megsemmisítésről sokat tudnék beszélni, hogy ez hogyan működik, mert ideológiát nehéz megsemmisíteni, de fizikailag meg lehet semmisíteni embereket, akik ennek a szervezetnek a tagjai, vagy legalábbis a vezetői, illetve talán ki lehet őket szorítani Irak, illetve Szíria területéről, az más kérdés, hogy hová fognak menni. Ugye azt is tudjuk, bár nem nagyon népszerűsítik ezt a dolgot, de az új elnök kiadta azt az utasítást, hogy egy hónapon belül, tehát határidőt is szabott, dolgozza ki a Pentagon az iszlám állam megsemmisítésének katonai tervét. Ezen dolgoznak, ez rövidesen valószínű, hogy megvalósításra kerül, persze ez kell neki még egy kongresszusi felhatalmazás is, és még nem minden szenátor rajong attól, hogy amerikai katonák menjenek Szíriába vagy Irakba, de ebből lehet egy kemény felépés. És ez a határozott felépés, amit a védelmi miniszter mondott, ezt jelenti. Hogy ennek a gyakorlati megvalósítása milyen lesz, az majd meglátjuk, nem lesz egyszerű dolog, tudnélik, az oda menő katonáknak Irakba jelenleg mindenképpen ellenséges környezetbe kell dolgozni. És az ellenséges környezetet nem csak maga az iszlám állam emberre jelentik, hanem egyáltalán az iraki lakosság sem fogadja szívesen az amerikaiakat. Az más kérdés, hogy levegőből mit csinálnak és hogyan támogatják, hogy biztosítanak hírszerzési információkat azoknak az iraki, illetve kurd peshmerga erőknek, akik együtt harcolnak az iszlám állam ellen, de ha megjelennek ott amerikai szárazföldi erők, különlegesek most is vannak, de szárazföldi erők, akkor hát sok kérdés felmerül. Mondom, bennem az, hogy egyáltalán hogy viszik őket, a Törökországon keresztül mennek, vagy merre mennek. Tehát itt számolni kell a jövőben elég érdekes dolgokkal.
Amerika egyedül lépne fel ebben az ügyben az iszlám állam ellen, vagy pedig szövetségesekkel együtt, adott esetben NATO szövetségesekkel.
Na ez egy nagyon jó és izgalmas kérdés, mert hát egyelőre a NATO-ba azt nem mindenki támogatja. Most ez is egy
probléma.
De az
egész világ, a világ egy... értelmesebb fele, hogyha lehet így fogalmazni, az iszlám állam ellen van.
Ez igen, csak nem úgy, hogy katonai erőket alkalmaznak, vagy legalábbis amikor arról van szó, hogy megkérdezik az adott szövetségest, hogy hány katonát küldesz, és mennyi fegyvert és milyen fegyvert adsz, akkor attól kezdve már elkezdődnek a viták. A probléma itt az is, az egész amerikai felfogásban, akár a NATO-val kapcsolatban is, az az, hogy a NATO-ban ahhoz, hogy valamilyen feladatot végrehajtson, a konszenzusra van szükség. Az azt jelenti, hogy mind a 28 tagállamnak azt kell mondani, hogy igen, egyetértünk. És utána jönnek az úgynevezett Force Generation, tehát az erőgeneráló konferenciák, hogy ki mit ajánl föl. Na most már az elején a politikai egyeztetés során fölmerülnek olyan kérdések, hogy azt mondják többen, hogy mi nem akarunk ide menni. Ettől kezdve konszenzus nem lesz. Erre mondja azt az Egyesült Államok elnöke, hogy hát kérem, ez az egész NATO az elavult, mert ez nagyon nehezen működik, nehéz a döntési folyamat, és ezért csinálta azt nem csak a mostani elnök, hanem Obama is még előtte is, hogy kialakították az úgynevezett ad hoc koalíciókat, a Coalition of Willingnek nevezik, tehát akik velünk akarnak együtt harcolni, azokkal együtt megyünk, őket támogatjuk, együtt vagyunk, és ott nincs vita. NATO-ban viszont vita van, tehát hogyha megkérdezi ön, hogy bele tudja vonni egy katonai támadásba az iszlám ellen a NATO-t, az Egyesült Államok, akkor nagyon óvatosan mernék ebbe állást foglalni, mert egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy katonai erőkkel mennek. Elvileg támogatják, ezt nem vonom kétségbe.
Ilyen ad hoc szövetségesek keresése az összefüggésbe lehetett Trump elnök első hetével, amikor telefonon konzultált több nagyhatalom vezetőjével, akár Nagy-Britániával, Franciaországgal, Németországgal, Japánnal, Ausztráliával, tehát itt szövetségeseket keresett ezekben a telefonbeszélgetésekben, vagy során?
Én nem hallottam a telefonbeszélgetéseket, de ez már gyakorlat. Tehát ez már az iraki koalíció is úgy jött, hogy az iraki koalícióban nem csak NATO erők vannak, hanem nagyon sok egyéb tagállam, illetve nem tagállam, hanem NATO-n kívüli ország, arab országok is vannak, Ausztrália is benn van, japánok is ott vannak egy páran, tehát ez széles szövetségről van szó, 60-70 ország körülbelül, amelyik részt vett, tehát jóval szélesebb, mint a NATO, és a probléma azt, hogy a NATO-ban nem tudja elérni azt, hogy akkor mi menjünk oda. Na most akkor hogy tűzzem ki azt, hogy ez egy NATO égisze alatt végrehajtott művelet? Ez nem az.
Miközben az amerikaiak azt mondták ezen a müncheni konferencián, hogy Trump elnök is bízik a NATO-ban, illetve egybe akarja tartani, és fontos részese az Egyesült Államok is ennek, de akkor ezek szerint az iszlám állam esetében, az iszlám állammal szembeni harc esetében nem a NATO-ra számít?
Most már a véleménye megváltozott, tehát amikor eleinte kijelentette azt, hogy elavult a NATO, utána én úgy gondolom, hogy itt a beszélgetések során már a britek is felvetették azonnal, hogy ne a szövetségeseket támadja már meg. Ugyanezt mondta a német kancellár is. Gondolom, hogy a többiekkel, akivel beszélgetett, szintén ebeli véleményüket fejezték ki. Tehát nem szabad azt csinálni, hogy a szövetségeseknek neki megyünk, és akire legjobban kell számítani, azokat szóljuk le, illetve azokra mondjuk azt, hogy hát nem biztos, hogy a jó barátok vagyunk. De ugyanakkor én azt mondom, és arra próbáltam az előbb utalni ezzel a önkéntes koalícióval, hogy nem biztos, hogy nincs igaza bizonyos kérdésekben a Trumpnak, csak hát elég ökör a porcelánboltban, vagy elefánt a porcelánboltban módszerrel csinált ezt a dolgot, tehát nem biztos, hogy ezt így kellett volna, és ez megváltozott a véleménye. Tehát ma már lehet látni azt, és a müncheni konferencián is nagyon szépen kijött, amikor az alelnök azt mondta, hogy vannak kérdések, amiket az elnök nem helyesen mondott el, én ezekkel nem értek egyet, és szinte nem is bocsánatot kér, de teljesen más vélemény mondott, és ezt lehetett látni.
Mit gondol, hogyha létrejöhet egy ilyen ad hoc koalíció, mint ahogy ön fogalmazott, az hány országból és kikből állhat, és mikorra jöhet ez létre?
Az ad hoc koalíció most is működik, 60-valahány ország van benne, akik most Irakban támogatják az amerikaiakat az iszlám állam elleni fellépésben, tehát ez működik. Ezt meg kell erősíteni, de ebbe kevés a, illetve nem is kevés, hanem semmi gyakorlatilag a szárazföldi támadást, mert csak különleges erők vannak, illetve légicsapásokat hajtanak végre, Jordánia is például benne van. És ebbe a döntési kényszer az az lesz, hogy az Amerikai Egyesült Államok küldjön-e szárazföldi erőket erre a területre, akik dandárokból állnak, zászlóakból állnak, tehát katonai erőkkel támadnak Szíriába a szír erők ellen. Hát most azért van egy pár olyan esemény, ami arra enged következtetni, hogy igyekeznek teret nyerni, mert például ugye most folyik jelenleg Moszul nyugati részének a támadása, és hát láttuk azt, hogy a keleti oldalt azt elfoglalták olyan 3-3,5 hónap alatt, kis szünet, összeszedték maguk, és ugye egy jó egy-másfél hete kezdődött meg a nyugati városrész elleni támadás, és azzal lehet számolni, hogy ez körülbelül eltart még legalább 2-3 hónapig, és ez a szerencsés eset, hogyha ez így lesz. Ez az kell, hogy az iszlám állam ott lévő erői menjenek el, illetve sikerüljön felszámolni azokat a műszaki akadályokat, amelyeket már korábban telepítettek. No, de ez még csak Moszul, igaz, hogy Irak második legnagyobb városa. De a következő cél ott lesz majd Rakka. Ez a központ. Rakkánál most nem a városnak a nagysága, de azért ez az iszlám államnak a központja. Tehát ebben már politika is van, ebben már ideológia is van. És ott is elég komoly védelemre rendezkedtek be. Tehát, hogyha Rakkát meg akarják támadni, bizony az ott lévő erők, akár legyen az török, akár legyen más arab országokból, illetve hát a helyi erők, nem elegendők. Tehát ide kellene toborozni szövetségeseket. Hogy ezt hogyan fogják csinálni, nyilván a terv elkészítése folyamatban van, de el tudom képzelni, sőt biztos vagyok benne, ha nem lesz elegendő szárazföldi szövetséges, ebben az esetben azt fogják megvalósítani, hogy az Egyesült Államok fog oda küldeni csapatokat, aminek, mint már korábban is említettem, meglehetősen komoly kockázata van. Itt egyeztetni kell akár a jordánokkal, akár a törökökkel. Kérdés az, hogy a törökök megengedik azt, hogy megint használják ugye Incsirliket. Emlékszünk arra, egy hogy amikor
a iraki háború... Az Egyesült Államok és Törökország között, igen, pont a müncheni konferencián, igen, próbálták ezt oldani a török kormányfővel.
Igen, és arra is emlékszünk, mikor az irak elleni háború volt, ugye a törökök nem merültek hozzá, hogy északról az amerikaiak a harmadik hadosztállyal betámadjanak Irakba. Hát kérdés az, hogy most ehhez hogyan állnak a törökök.
Ugyanakkor az ENSZ szíriai külön megbízottja pont Münchenben hiányolta Washington szerepvállalását a szíriai politikai rendezésből. Hogyha ez hiányzik, akkor ez hogyan lehetséges? Amiket folyik, ön az előbb elmondom.
Folyik itt a háttéralkó, és tulajdonképpen Szíriára még nem annyira, de Iraknál már lehet látni azokat, hogy egyeztetnek Irak jövőit illetően. Iszonyatos sok különböző érdek van, és azoknak az összehangolása egy nagyon hosszú és bonyolult folyamat. Ne felejtsük el, hogy Szíriánál ez még sokkal nehezebb lesz, és sokkal rosszabb lesz. Hát Iraknál ott vannak a kurdok. Mit adunk nekik? Melyik szervezetet fogadja el a török, és melyiket nem? Mit támogat az amiket az amerikaiak támogatják, azt a törökök teljes egészében ki akarják szorítani Irak területéről. Aztán utána jön egy még rosszabb probléma Irakban, amiről ma még nem beszélnek, de fognak beszélni rövidesen, a szektárális problémák jelentkezni fognak. Ugye most jelenleg Irakban egy síták által vezetett kormány van szunita kisebbséggel, és azok a szuniták alkotják az iszlám állam gerincét. Igen, nem csak mit akar mondjuk Irán, amiről még nem is beszéltünk, hát Irán a síta vonalat akarja erősíteni. Azzal, hogy a síta vonalat erősíti, az már is azt jelenti, hogy ellentétbe fog kerülni a kurdokkal, ellentétbe fog kerülni a szunitákat, tehát hogy akkora kavalkád lesz, amit most még senki nem lát, legfeljebb óvatosan mondogatják, hogy itt még nagy baj lesz.
Amerikának érdeke visszaszorítani Irán befolyását?
Természetesen igen.
És Izrael szerepe milyen lehet a térségben?
Izrael szerepe rendkívül különleges. Azért, mert mi az iráni cél? Az iráni cél az, hogy legyen egy szárazföldi összeköttetés a Libanonban lévő Hezbollahkal. Hogy lehet ezt megvalósítani? Ott vagyok Irakba, ott leszek Szíriába, és ezért küzdenek nagyon keményen az irániak, és Szírián keresztül ugye mindjárt ott vagyok Libanonba. Tehát a Hezbollahkal, amit én pénzelek, ugye mondja az iráni, azzal nekem közvetlen szárazföldi kapcsolatunk van. Mert jelenleg a Hezbollah fegyverekkel történő ellátása légi úton történik, tehát az irániak a fegyvereket elszállítják a damaszkuszi repülőtér, és onnan különböző kerülő utakkal, de főleg átszázott terrorautóval kerül át Libanonba. És kérdezte az izraeli helyzetet, hát az izraelek ezt nem kívánják elfogadni. Tehát az izraelek rendkívül ez ellen vannak, amennyiben ők tapasztalnak szállításokat, általában légicsopással megszokták semmisíteni, és nagyon nem szeretnék azt, hogy a Hezbollah Libanonban megerősödjön. Na itt van a hatalmas nagy ellentmondás Irán, illetve Izrael között. És itt kell az amerikaiaknak állást foglalni. De úgy, hogy közben bedobta az elnök azt, hogy fölül kellene vizsgálni az atomeszközökkel kapcsolatos megállapodást, amit ráadásul nem is az amerikai kötöttek, hanem öt szervezet.
Na ez egy nagyon fontos kérdés. Ez fontos. Mit jelent ez az atomeszközökkel való felülvizsgálat?
Hát az iráni atomprogramnak a folytatásának megakadályozása, ugye 2005. júliusában aláírták azt a megállapodást, ahol le van írva az, és aláírta Irán, meg még másik öt szervezet, azt, hogy mennyire fogják vissza az urándúsítását. Tehát atomfegyvert gyártására nem lesznek képesek. Amit eddig Irán, legalábbis a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség értékelései szerint betart, és ezt viszont ellenőrzik. Na most izraeleknek ez sem tetszik, mert azt mondják, hogy nem bíznak meg Iránba. Most, hogyha nem bíznak meg Iránba, akkor nyilván az izraelek próbálják az amerikát arra rávenni, hogy ezt a megállapodást hát mondjuk fel, és akkor lehetne majd esetleg egy katonai támadás Irán ellen, amit ő mentsen meg az Isten bennünket.
Hajbanesztő dolgokat lehet hallani, de lehet a térségbeli rendezésben szerepe az atomfegyvereknek?
Nem hiszem, hogy az atomfegyvereknek szerepel, és ott atomfegyvere pillanatilag bevetető állapotban kizárólag Izraelnek van. Ugye Izrael erről nem sokat beszél, és azt mondja, hogy ez a végső megoldás, tehát ők ezt nem alkalmazzák, és egyáltalán is beszélnek erről a dologról. Iránnak nincs atomfegyvere, de képessége meg lehet, vagy meg lenne, ha nem írták volna le ezt a megállapodást. Tehát ezt a megállapodást rendkívül fontos. Tehát most ennek neki menni, és iszonyatos sok tárgyalásra sikerült elérni azt, hogy aláírják, kölcsönösen elfogadják azt a rengeteg korlátot, ami az egyezményben benne van, az azt jelenti, hogy nagyon rossz lenne, hogyha ezt felmondanák.
Ugye szinte a müncheni konferenciával párhuzamosan Washingtonban találkozott Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, Donald Trump. Része lehetett már a tárgyalásoknak az iszlám állam elleni harc is?
Egészen biztos, hogy az iszlám állam elleni harc téma volt, már csak azért is, mert a Golán elég közel vannak Hezbollah erők is, illetve az iszlám államnak is emberei. Na most, amikor Izrael észrevette, hogy ott valami dolog történik, akkor ők azonnal lecsapnak, tehát nem engedik azt, hogy közel menjenek hozzájuk. Ez volt az egyik téma, ami számukra nagyon fontos. A másik téma, ami meghatározó az egész térség szempontjából, az az iráni kérdés volt. Tehát egész biztos vagyok benne, hogy a négy szem közti megbeszélésen megbeszélték azt, hogy mit lehet tenni Iránnal, csak hát az amerikaiaknak az érdeke sokkal szélesebb. Az izraelit nézők egyértelmű. Meg kell semmisíteni, Iránban nem bízunk meg, tehát ez a kimondott politika, ez a hivatalos politika, de amerikaiak nem mondta, tehát nekik már ezt egy kicsit finomítani kell.
Mi lehet Trump fejében Bashar al-Assad szíriai elnökkel kapcsolatban? Ugye Obama elnök ragaszkodott az eltávolításához, miközben Moszkva is Teherán támogatja az elnököt.
Hallatlanul érdekes ez a Bashar al-Assadnak a helyzete. Hát ő tudjuk róla, hogy ő egy szemorvos, és eszébe nem volt az, hogy ő legyen a utódja az apukájának, mert a testvérjéről volt szó, aki meghalt. Bashar al-Assadnak a jövőjét sokan azt mondták, hogy nem a politikában képzelik el, tehát jó lenne, ha eltávozna Szíriából.
A nyugat képzeli így, vagy a közel-kelet?
A nyugat is, meg a közel-kelet is, és most már nem azt mondom, hogy képzeli, hanem képzelte el korábban. Most viszont már a helyzet változott, és azt mondják már az amerikaiak is, hogy legyen egy átmenet. Tudnélik azokkal a támadásokkal, amelyeket az orosz haderő, illetve a szír haderő közösen, de hát inkább mondjuk azt, hogy az oroszok hajtottak végre, gyakorlatilag Bashar al-Assad megerősödött. Tehát azon a területen, ahol a szír, jelenlegi szír rezsim uralkodik, ott Bashar al-Assad élvezi a lakosság bizalmát. Ha ezt másképp fejezném ki, akkor azt mondanám, hogy ha lenne egy választás most, akkor ez Bashar al-Assad nyerni. És mindenki rájött arra, hogy nem biztos, hogy az lenne a legszerencsés, és ebben most mi ennek a személynek neki mennénk. Egyelőre ő maradjon, majd meglátjuk később mi lesz, legyen egy átmeneti kormány, de hát nem mindenki fogadja el. Tehát a Bashar al-Assad ellenzékei le se ülnek az Assad embereivel. Tehát amikor elmennek Asztanába tárgyalni, akkor közvetítőkön keresztül van a beszélgetés. Hallani se akarnak róla, hogy Bashar al-Assad hatalmon maradjon, és azzal kezdik a tárgyalást, hogy első feltétel Bashar al-Assad tűnjön el.
Az Inforádió arénájának vendége Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. A hírek után folytatjuk.